anya fészkére száll. Hazamegyünk, megáld majd a csíksomjói Szűz Mária.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A republikánusok vezette amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríteni Joe Biden elnököt, hogy fegyvereket küldjön Izraelbe. A törvényjavaslat ezzel megrója a demokratát a fegyverszállítások késleltetése miatt, miközben arra is felszólítja Izraelt, hogy tegyen többet a civilek védelmében a Hamász elleni háborúja során, írja a Reuters hírügynökség. Az izraeli biztonsági segítségnyújtási támogatásról szóló törvényt 224-187 arányban hagyták jóvá, nagyrészt pártvonalak mentén. Azonban 16 demokrata csatlakozott a legtöbb republikánushoz és igennel szavazott, valamint 3 republikánus állt át a demokratákhoz az intézkedés ellen szavazva. Ha az európai parlamenti választáson bekövetkezik a normalitás, a békepártiak irányába való eltolódás az ki fog hatni a világpolitikára is, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke Salgó Tarjánban. Ebben az értelemben természetes, hogy az emberek inkább erről beszélgetnek, nem arról, hogy ki a képviselőjelölt a körzetükben, de azért annak a jelentőségét sem becsülném le, tette hozzá az országgyűlés elnöke arra a felvetésre, hogy úgy tűnik az európai parlamenti mellett háttérbe szorult Magyarországon az önkormányzati választás. Mint mondta, a kampányrendezvényeken azért téma inkább az európai választás, mert annak van országos, európai és bizonyos szempontból világpolitikai jelentősége és súlya, hiszen az Európai Parlament összetétele az egész európai intézményrendszert befolyásolja, talán jobban is, mint kellene. Az egyik vitánk Brüsszellel éppen ez fogalmazott. Kövér László arra is kitért, lehet, hogy azért vesznek részt többen a június 9-i szavazáson, mert össze van kapcsolva a két esemény. Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, mondta a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője Budapesten a frakció parlamenti szalon elnevezésű rendezvényén. Kocsis Máté a június 9-i kettős választásról szólva azt mondta, hogy a mostani kampány eltér a korábbiaktól. Nem a megszokott törésvonalak és témák, hanem olyas valami mentén zajlik, ami eddig nem volt. A háború kérdése jelezte. Hangsúlyozta, a választás tétje az, hogy nő-e a békepárti erők súlya Európában. Felidézte egyes nyugati politikusok háborúpárti nyilatkozatait. Feltéve a kérdést, ezek a vezetők tisztában vannak-e azzal, hogy a szavaik mit jelentenek. Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, fogalmazott. A Központi Statisztikai Hivatal adatai rámutatnak, hogy a kormány letörte a háborús üzemanyagárakat. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és célját, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, közölte Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. A KSH friss adatai szerint a szomszédos országokban a 95-ös benzin átlagára 621 forintba, a gázolaj átlagára 608 forintba került, tehát a kormány határozott fellépése elérte, hogy Magyarországon az üzemanyagok fogyasztói ára a szomszédos országok átlagárának szintje alá csökkenjen, és ott is maradjon, fogalmazott. A kormány álláspontja szerint igazságtalan és tarthatatlan volt az az állapot, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a környező országok lakosai. Ezért a családok védelme érdekében a kormány felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy önkéntesen csökkentsék a benzin és a gázolaj árát a szomszédos országok átlagának szintjére. Mindennek köszönhetően nem csak a családok zsebében maradt több pénz, de a csökkenő üzemanyagárak az inflációt is tovább mérséklik, fogalmazott a miniszter. Sport. A visegrádi négyek sportvezetői elítélik a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett fegyveres merényletet. A felek a nemzetközi találkozót megelőzően értesültek a Robert Fico ellen elkövetett merényletről, amelyet minden résztvevő egyértelműen elítélt és elfogadhatatlannak tart. Osztravában a felek a sportot érintő állami támogatások, a jelentős nemzetközi sportesemények szervezése és a sport integritásának megóvása terén szerzett tapasztalatokról tárgyaltak, majd Schmidt Gábor az Európai Unió tanácsának július 1-én kezdődő féléves magyar elnökségének célkitűzéseiről tájékoztatta a jelenlévőket. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos idő várható, és főleg az ország északkeleti-keleti felén elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Tóth Istvánné Zsuzsa, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény munkatársa, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettese lesz. Témánk a bölcsödés korosztály és a bölcsödei szolgáltatások lesznek. Adásunk végén pedig Nagy Zsuzsannával, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagjával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you.
Nagy Istvánné Zsuzsát, a Bölcsödék szakmai igazgatóhelyettesét köszöntöm szeretettel a stúdiónkban. Szervusz!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Beszéljünk a bölcsödei ellátásról Miskolcon. Mik a legfontosabb információk, amiket érdemes megosztanunk hallgatóinkkal?
Miskolcon 10 telephelyen működünk, mint bölcsödék. 812 férőhelyen várjuk a 27-estől 3 éves korig a gyermekeket. Elsősorban a dolgozó nők, a munkába visszatérő anyukák számára működnek a bölcsödék, de akár szociális indokok alapján, vagy egyéb más indokok alapján is felvehetjük a gyermekeket, mint mondtam, 27-es kortól, ezért nem feltétel, hogy szobatiszta legyen, hogy önállóan tudjon enni, járni, ezt mind megtanulja majd a bölcsödében.
Ez a 27-es korosztály azt is jelenti, hogy nagyon gyámoltalanok még a gyermekek. Abszolút. Tehát elég nehéz a beszoktatás, beszéljünk a beszoktatásról, akkor egy ilyen nagyon nehéz folyamat lehet, sokszor nehéz, ugye?
Igen, de nem feltétlenül, hiszen anyás beszoktatásról beszélünk, az anyukák ott lehetnek, sőt, az apukák is ott lehetnek, vagy akár nagymama is lehet a gyerekkel, tehát nem egy hirtelen elszakadásról beszélünk, hanem egy folyamatos elszakadást, vagy egy folyamatos leválást próbálunk elősegíteni és támogatni. Ezt a folyamatot támogatja még az is, hogy a családot is látogatnak a kisgyermeknevelő kolléganőim. Tehát megnézik, hogy a gyermek milyen környezetben él, otthon a saját környezetében ismerkedhetnek meg, tehát már a bölcsödében nem lesz ismeretlen a kisgyermeknevelő. De a szülőknek van lehetőségük betekinteni nyílt napon a bölcsödék életébe, vagy akár egy előzetes egyeztetés után bármikor bemehetnek a bölcsödébe, és megtekinthetik, hogy mi folyik ott, hogyan játszanak a gyerekek, sőt a vendéggyerekek be is szoktak kapcsolódni, esetleg egy udvari játékba, úgyhogy erre mind van lehetőség. A beszoktatás egyébként 10 napot vesz igénybe, de ez akár több is lehet, mert a gyermekhez igazodunk, a gyermek igényeihez alkalmazkodunk. Vagy ha közben jön egy betegség, akkor nyilván ez alapból megtolja, vagy meghosszabbítja a beszoktatás folyamatát. Említetted a 27-est, hát igen, ritkán vannak fél éves csecsemők, de talán még ők jobban veszik az akadályt, mint a kicsit nagyobbak. Különleges bánásmódban is részesülnek a csecsemők, akár az étkezésüket tekintve, akár a napi rendjüket tekintve, de azt gondolom, hogy kiváló kollégáim vannak, és értenek a szakmához, hiszen csak azt tud hosszú távon maradni ebben a hivatásban, aki valóban elhivatott és komolyan gondolja, és a legfontosabb, szereti a gyerekeket.
Speciális játékok, tehát az óvodától még egy kicsit fiatalabb korú gyerekeknek való játékokkal is rendelkeztek, ugye?
Abszolút, abszolút. Teljesen akkor a korosztályhoz igazodunk. Nyilván a csecsemők főleg textil, puha játékokat kapnak. Ha fogzanak, akkor ugye akkor olyan játékokkal játszhatnak, amit akár a szájukba is vernek. Nyilván ez megfelelően fertőtlenítve van. A nagyobbocskák pedig ahogy érnek, ahogy nyílik a tudat, vagy a mozgás fejlődik, úgy váltanak játékot.
Mennyire van túljelentkezés? Érdemes időben jelentkezni,
sőt,
ugye?
Kérem is, hogy aki bölcsödébe szeretné adni a gyermeket, mi hamarabb. Tehát még ha 2 éves korában is szeretné, hogy bölcsödébe menjen a gyerek, akkor is már érdemes egy évvel előtte előjegyzésbe vetetni. Ez nem történik semmi, akár több bölcsödébe is elmehet a szülés, több bölcsödébe is előjegyezheti a gyermeket, vagy több, sőt, kérjük is, hogy nézzen szét több bölcsödébe is, ami a lakóhelyéhez közel van, amit könnyen meg tud közelíteni munkába menet, vagy munkából haza tartva. Bátran választhat a bölcsödék között, nincs semmiféle versengés, inkább az van, hogy ugye vannak kisebb létszámú bölcsödék, vannak nagyobb létszámú bölcsödék, a belváros az abszolút favorit, ott nehéz férőhelyet kapni, ellenben vannak nagyobb bölcsödénk, de ott is ki vannak használva a férőhelyek. De itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 10 bölcsödéből a Heimpál bölcsödét a Kassai úton uniós forrásból teljesen felújítottuk, vagy teljes felújításon esett át, és reményeink szerint a nyári bezárás után már várhatjuk a gyermekeket, és ott 168 férőhelyen várjuk a gyermekeket. Nagy szeretettel. Úgyhogy akinek csak férőhelyre van szüksége, kérem, hogy bátran keresse meg a Heimpál bölcsöde vezetését, és ott boldogan várják, nyitottan várjuk a szülőket és a gyermekeket.
Mikor van a beiratkozás a bölcsödébe?
Nincs, mint mondtam, előjegyzés van. Nincs kifejezetten olyan beiratkozási nap, vagy beiratási nap, mint az óvodákban. Itt folyamatosan történik a... Mert ugye a beszoktatás az egy, nem egyszerre 168 gyereket szoktatunk be, hanem van egy beszoktatási ütemterv, ami alapján szoktatunk. Illetve igazodunk a szülő igényeihez, mert nem mindenki szeptemberbe szeretné beadni a gyermeket, vagy járatni bölcsödébe a gyermeket. Van, akinek januárban kell visszatérni a munkavilágába, van, akinek áprilisban, és akkor ehhez igazodva egy folyamatos beszoktatásról beszélhetünk. Nyilván szeptemberben van egy nagyobb ütem, de mint mondtam, 10 nap a beszoktatás, ezért ez 10 napjával, tehát 10 napos ütemben kell két kisgyermek, egy csoportban két kisgyermek nevelő van, és akkor ők felváltva szoktatnak 10-10 naponként. És ugye akkor a szülők is ott vannak az első néhány napban. Tehát kérdésedre válaszolva nincs konkrét nap. Amint az igény fölmerül, be kell menni a bölcsödébe, és megbeszélni, átbeszélni az igényeket, és hát egyeztetni a bölcsöde fogadó képességével.
Mennyivel előre jelezzék a szülők a bölcsödei szándékot, tehát hogy bölcsödébe akarják iratni gyermeküket, akár a születéskor már így ki lehet választani?
Én már tapasztaltam olyat, hogy még a pocakban volt a kisbaba, és mondjuk a megkeresett, és hát még a nevét sem tudtuk, tehát kértem, hogy legalább várjuk meg, még megszületik a kisbaba, és elegendő, tehát legalább szülessen meg, és nyugodtan, tehát akár fél évesen is előegyeztetheti. Akkor sem történik semmi, ha végül nem kéri a férőhelyet, akkor csak betelefonál, hogy köszöni szépen, nem kéri, akkor átadjuk a helyet másnak. Szóval, hogy nincs elég korán, és inkább az lehet, hogy későn szól. Tehát amint a szülőben megfogalmazódik, hogy ő szeretné a bölcsödei férőhelyet, ne késlekedjen, menjen és vegye fel a kapcsolatot a számára megfelelő bölcsödékkel.
Gondolom több munkatást igényel egy bölcsödéskorú gyermek, mint egy óvodás gyermek, tehát említetted, hogy két munkatársad is van egy-egy csoportban, hány fős csoportok?
Igen, a törvény előírás szerint vagy 14, vagy 12 fő lehet egy szobában, egy csoportban. Ez attól függ, hogy ha a csoportban van 2 éven aluli gyermek, mert lehetnek vegyes csoportok, és nem feltétlenül kell, hogy csak 2 éven felüli, vagy csak 2 éven aluli legyen. Előfordul, hogy vegyes a csoport, de amint 2 éven aluli gyermek van a csoportban, ott már csak 12-en lehetnek, de ha mindenki betöltötte a 2 évet, akkor ott 14 fő lehet. És ugye egy szobára, erre a 12 vagy 14 főre 2 kisgyermeknevelő kolléganő van, és 1 dajka segíti ki a munkájukat.
A bölcsöde még nem, törvényileg nem kötelező, ugye, a gyermekeknek?
Ez szabadon választható.
Ez egy opció.
Ez egy szolgáltatás.
3 éves kortól pedig kötelező lesz az óvoda, ugye?
Amint betöltötte szeptember 1-ig a 3. életévét a gyermek, akkor kötelezően óvodába kell járnia, ha csak esetleg sajátos nevelési igényű és szakértői véleményen maradhat még akkor a bölcsödébe.
Beszéljünk erről a sajátos nevelési igényű gyerekekről. Mennyire gyakori? Elég gyakori, gondolom, mostanában.
Most már igen. És ez egyébként felmerült, hogy vajon mi az oka. Sok-sok oka lett. Én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, ezért nyilván nem kompetenciám, de mi magunk is tapasztaljuk a bölcsödébe, hogy igen-igen megnőtt. Igazából a korai fejlesztése járó gyermekek száma.
Várólistátok van?
Előjegyzésünk van, de van, amikor több az előjegyzett gyermek, mint amennyi férőhely van a bölcsödébe. De ilyenkor az történik, hogy a 10 bölcsödét megvizsgáljuk. És ugye vannak olyan gyermekek, akik több helyen is elő vannak egyezve, és ilyenkor annak fényében dönt, tehát a szülővel egyeztetve eldöntjük közösen, hogy akkor mondjuk ha megjelölt 5 bölcsödét, hogy akkor melyik releváns neki, és akkor így felszabadul a többi bölcsödében hely. Tehát, hogy nem nevezném várólistának, igyekszünk mindenkit elhelyezni, és azt gondolom, hogy nagy rész sikerül is, viszont most is csak azt tudom kérni, hogy időben kell jelezni. Aki viszont esetleg nem jut be abba a bölcsödébe, ahova nagyon-nagyon szeretne, akkor attól a szülőtől pedig rugalmasságot igényel, hogy esetleg elvigye egy kicsit távolabbiba, nem feltétlenül a város másik végébe, csak egy kicsit távolabbi bölcsödébe.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Stúdió vendégem Tóth Istvánné Zsuzsa, a bölcsödék szakmai igazgató helyettese Miskolcon. Áprilisban volt a bölcsödék világnapja. Hogyan ünnepeltetek?
Ahogy mondod, április 21-én van a bölcsödék napja. 1852-ben ezen a napon nyitották meg Magyarország első bölcsödéjét Budapesten a Kalap utcába, így ezen a napon ünneplik a bölcsödék napját is. Ami 2010-től államilag elismert ünnep, ráadásul miniszteri rendelet is szabályozza. Mivel ebben az évben április 21 vasárnapra esett, így mi április 22-én hétfőn ünnepeltük meg a bölcsödék napját, mivel 21-e után ez volt az első munkanap. Ez egy szakmai délelőtt volt tulajdonképpen. A diózsdéri bölcsöde adta a helyszínt ehhez a szakmai naphoz, és ezen a délelőttön meghallgathattuk Bejti Tímea gyermekpszichológus előadását a gyermeknevelés határairól, kereteiről. Továbbá Szőke Szilvi, a gyógypedagógus tartott egy nagyon szemléletes előadást az étkezési nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztéséről, illetve gondozásáról, neveléséről. És ezen a délelőttön méltattuk és díjaztuk a kollégáinkat a sok éves elhivatott odaadó munkájuk elismeréseként is. A két előadás nagyban segítette a kolléganőim munkáját, de akár magánszemélyként is, hiszen a legtöbb kisgyermeknevelő kolléganőm anya is, és szülő is, és bizony tükröt tartott elénk Pejci Tímea. Szeretnénk vele a jövőben is dolgozni, mert nagyon hasznosnak tartottuk az előadását, de Szőke Szilvia is nagyon segíti a munkánkat, hiszen egyre több étkezési problémával érkező gyerek van a bölcsödében. És hát nyilván nem mi fogjuk megoldani ezt a problémát, de nagyban segített, hogy hogy álljunk hozzá, esetleg milyen fogásokat gyakorolhatunk, vagy milyen eszközöket vethetünk be abban, hogy fejlődjön a gyermek. De a puszta türelem is már elegendő ahhoz, hogy fejlődésnek induljon egy étkezési problémával küzdő gyermek.
Kiből lehet kisgyermeknevelő?
Bárkiből.
Mi kell hozzá?
Vonzódnia kell a kisgyermekekhez, és ne riadjon meg azoktól a folyamatoktól, gondozási tevékenységektől, vagy pusztán a gyermek viselkedésétől, ami együtt jár egy kisgyermek gondozásával, nevelésével. És hát nem feltétlenül kell, hogy hölgy legyen, mert vannak már ezért férfi kisgyermeknevelő kollégáim is.
Hány helyen, hány fő van?
Kettő fiatalember dolgozik nálunk. Egy az Avason a Napraforgó bölcsödében, és egy pedig a Sejemréten a Napsugár bölcsödében, és nagyon-nagyon szeretik a gyermekek.
Milyen végzettség kell hozzá?
Kisgyermeknevelő gondozó.
Mondtál egy kit ismérvet arról, hogy milyen is a jó kisgyermeknevelő. Hát, próbáljuk meg összegyűjteni.
A kisgyermeknevelő ugye az nem egy laikus segítő, hanem ő egy szakember, és ezért alkalmaznia kell, amit tanult. Nyilván a személyiségünkkel dolgozunk, ez elkerülhetetlen, de ott tehát elsősorban szakemberek vagyunk, és következetesnek kell lenni, figyelem, és hát az érzelmi intelligenciánknak azért ott kell lenni, és hát együtt kell rezegni a gyermekkel, együtt kell mozogni a gyermekkel, és minden mellett megmaradni szakembernek. Hát
nehéz kihívás.
Igen.
Viszont ez az a korosztály, és a szülők részéről ez a legnagyobb bizalom, amit ti kaptok. Tehát az első személy, akinek úgy odaadják a gyermeket a szülők, ugye?
Így van, és itt visszautalnék az anyás beszoktatás, vagy a szülős beszoktatásra, hogy a 10 nap alatt, amíg tart a beszoktatás, hogy az alatt azért ez a bizalom fontos, hogy elkezdjen kiépülni, és igazából ez cél is, hiszen utána valóban egy ártatlan icipici gyermeket ott hagy valaki másra, aki nem a családtagja, nem is ismerőse sok esetben, és ezt a bizalmat, tehát ez nagyon fontos nekünk is, hogy ez a bizalom kialakuljon, ami ismét mondom, nem megy egyik napról a másikra. Volt ilyen tapasztalatom, hogy a szülő nehezményezte, hogy 1-2 nap után már nem alakult ki a gyerek és a kisgyermeknevelő között a kapocs, de hát azért ehhez idő kell. De ez egy nagyon fontos momentum, a bizalom nagyon fontos.
Ha nem elég a 10 nap, akkor lehet egy kicsit bővíteni?
Persze. Ezt majd érzi a kisgyermeknevelő, hogy még ehhez. Meg hát ha a szülő jelzi, hogy ő még szeretne bejönni egy kicsit, akkor nem fogjuk elutasítani, de nyilván az a cél, hogy előbb vagy utóbb, de a gyermek már a szülő nélkül maradjon a csoportban.
Előfordul, hogy hetente 1-2 napra veszik igénybe ezt a szolgáltatást a szülők, vagy van erre lehetőség egyáltalán? Tehát, hogy mondjuk a munkahelye ilyen a szülőnek?
Hát eddig, ha van is rá igény, nem túl nagy, mert nyilván aki visszatér a munka világába, többnyire hétfőtől péntekig van rá mód, itt nem hiányzik úgy a gyermek, mint az óvodából vagy az iskolából, van rá mód, hogy a szülő csak akkor mondjuk pénteken otthon maradjon a gyermek, vagy jön egy nagyszülő, és akkor nem hozza bölcsödébe a gyermeket. Tehát van rá mód, hogy rugalmasan kezeljük, de ismét mondom, hogy ezt pedig szakszerűen kell kezelni, mert hogyha túl sokszor nincs a bölcsödébe a gyermek, akkor a beszoktatás a semmivé válik. Tehát, hogyha többet van otthon, mint a bölcsödében, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg szükség van a bölcsödére? Vagy amikor majd hozza sok hiányzás után, akkor ez egy megint egy nehéz folyamat. Szóval, de előfordulnak betegségek, hosszas betegségek, vagy esetleg egy műtétre várás, amikor ugye nem betegedhet meg a gyermek, egészségesen viheti a műtétre a szülők, ugye sokat hiányozhat a gyermek, illetve ha felépül egy ilyen súlyosabb betegségből, akkor is sokat hiányozhat a gyermek, de akkor nyilván előről ketyeg az idő, illetve a beszoktatás, ha szükséges, akkor újra elkezdik. Tehát teljesen a gyermekhez igazodunk, az igényeihez, a gyerekről szól minden. Ez még az a szolgáltatás, ahol abszolút a gyerekhez kell és lehet igazodni.
Zene után folytatjuk. Istvánné Zsuzsával, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgatóhelyettesével beszélgetek. Hogyan is néz ki egy bölcsödei nap? Tehát próbáljuk meg hallgatóinak elmesélni, hogy mi mindent tesznek, mi mindent csinálnak, mi a napi rend.
A bölcsödék reggel 6-kor nyitnak, és délután 17 órakor zárnak. Tehát nyilván van olyan gyermek, aki már a nyitásra megérkezik, akkor őt még a kollégáim lefektetik a puha sarokba, betakargatják, ha még pihenésre van szüksége. Mert hogy igazán 7:30-ig érkeznek a gyermekek, 8 órakor van reggeli, ez pékárú, felvágott, teljes folyadék, reggeli után a kisgyermeknevelők szükség szerint tisztába teszik a gyermekeket, majd közös udvari játék következik jó idő esetén. 10 órakor 10 órai van, ha kint vannak az udvaron, akár ezt az udvaron is elfogyaszthatják, gyümölcslé vagy gyümölcs. 11:30-tól van ebéd, itt többnyire főzelék van, húsfeltétel, és hetente egy alkalommal leves és tészta a második, hát a tésztát nagyon szeretik a gyermekek. Étkezés után alvás jön. Hát kinek mennyi az alvás igénye? Van, aki hamar, akár csak egy fél órát alszik, vagy egy órát, de van, aki végig alussza az alvásidőt, majd 15 órától uzsonna van a bölcsödében, ami szintén pékárú. És 15:30-tól a szülők elvihetik a gyermekeiket, de legkésőbb 17 óráig mindenképpen haza kell, hogy vigyék a gyerekeket a szülők.
Tehát 15:30-ra lehet leghamarabb menni, vagy pedig korábban is lehet, ha úgy alakul?
Nem szeretjük felállítani a gyermeket az asztaltól, nem is ajánlott, tehát megkérjük a szülőket, hogy ha még korábban is érkeznek, akkor várjanak türelemmel, mert ugye amint egyik gyereket elviszik, ott már megbomlik a rend, és akkor a többi gyermek is szeretne már menni, akkor már nem kell az ennivaló. Szóval, hogy szeretjük betartani ezt a szabályt, 15:30-kor a szülők elvihetik a gyermekeket.
Az étkezésre térjünk még vissza egy kicsit. Gondolom, ezek a gyerekek nem mindig képesek még arra, hogy magukban legyenek. Tehát sok segítséget igényelnek.
Abszolút, abszolút. Sőt, hát ugye 18 hónapos korukig csecsemő étrendben részesülnek. Itt kétszeri főzelék és kétszeri gyümölcs van. És 18 hónapos kortól pedig már ugye az imént, ahogy elmondtam, abban az étkezésben részesülnek. Hát az egy külön folyamat, hogy megtanítsák a gyermeket önállóan enni, ennek vannak fogásai, meg hát, hogy a gyermek igazodva a gyermek igényeihez, de az a cél, hogy minden hamarabb pohárból igyon, és akár kétkanalas módszerrel etetni, majdan pedig, hogy önállóan tudjon enni és inni. De ez, mint már korábban mondtam, nem feltétele a bölcsödébe kerülésnek. Ott majd szépen megtanulja ezeket a folyamatokat.
Mi minden tanul még meg a bölcsödében a gyermek ebben a korosztályban, tehát akár szobatisztaság is sokszor.
Ahhoz már egy komoly érettség kell, hogy szobatisztává váljon, ezért nem is ajánlott erőltetni. Én inkább arról beszélnék, hogy megtanul kezet mosni, fésülködni, fogat mosni, színeket tanul játék során, egyáltalán megtanul játszani a játékokkal, ott tanul meg beszélni is többnyire. És igen, lassan-lassan majd eljut a szobatisztaságig is, de mint mondtam, azt semmiképpen nem szoktuk erőltetni, nem is a szülőket is lebeszéljük, hogy ne erőltessék, annak nem lesz jó a vége, ahhoz egyfajta érettség kell, és egy érettséget nem lehet erőltetni és előrehozni. Megtanulnak mondókákat, megtanulnak nagyon rövid verseket, énekelnek a kollégáim, hangszeren játszanak a gyerekeknek, a zenei fejlődésüket is szem előtt tartjuk, és hát nagyon-nagyon sok szabad játék. Vagy bent a csoportszobában, vagy kint az udvaron, amint az időjárás engedi.
Először kerül társaságba is a gyermek, ez sokszor kihívás tud lenni egy gyereknek, gondolom, hogy a családi zárt világából igen. Kiszabadul, vagy kikerül.
Igen, főleg a nincs testvére.
Igen.
Nagy kihívás valóban, de hát ugye a gyereknek is van egy önálló személyisége, mert lehet egyke, és attól még ő lehet barátságos és elfogadó, és lehet olyan is, akinek testvérei vannak, és mégis erőszakos, és nehezen osztoznak meg, vagy osztozik meg a játékon. Hát ez egyénfüggő, meg hogy otthonról mit hoz. De a kisgyermeknevelő azért szakember, hogy ezt kordában és egyensúlyban tartsa.
A kisgyermeknevelői hivatás szépségeiről beszéljünk. Miért ajánlod ezt a hivatást másoknak?
Ez egy annyira tiszta, őszinte, érzésekkel teli környezet, amit sehol máshol nem tapasztal az ember. És ugye a gyerekek váltakoznak, tehát nem ott öregszenek meg a bölcsödében, ezért mindig új, és friss, és más, tiszta, őszinte érzések jönnek, amivel olyan ritkán találkozunk más területen. És annyi szeretetet ad a gyermek, és olyan érzéseket, olyan hatásokat, amit sehol máshol nem kaphat meg az ember, főleg ebben a kicsit eltorzult világban.
Mit szoktatok kérni, mit lehet kérni, akár nem tudom, ha játékuk van otthon, bevihetik-e élelmet, ha speciális étrendje van, bevihetnek-e? Nem.
Erre a bölcsőre nincs berendezkedve, hogy otthonról fogadjuk az élelmet. Tehát ez szigorú szabályozás, és a konyhát azt nem mi működtetjük. Ez egy kényes terület, mert a szülőknek van egy elképzelés arról, hogy az ő gyerek mit eszik csak meg, de ezt nem engedhetjük be a bölcsödébe. Van diétás, tehát van speciális étkezés, amennyiben orvosi ajánlása, javaslatra, szakértői véleményre, de ez egy másik dolog.
Gondolom előfordul, hogy a bölcsödében derül ki, hogy speciális étrend kívánatos, vagy lenne szükség speciális étrendre. Előfordul?
Előfordul, tehát igen. Többnyire azért azt tapasztaljuk, hogy már a szülő úgy hozza két éves korában a bölcsödébe, vagy másfél éves korában, hogy esetleg már szembesül valamilyen érzékenységgel. És akkor erről hoz egy szakértői véleményt, és akkor ehhez igazodik a konyha, próbálunk igazodni. Mindenféle diétához nem tudunk még egyelőre, de van néhány, amihez igen. Tehát, mint mondtam, diétás étkezés csak gasztroenterológus által kiállított szakvélemény alapján van lehetőség biztosítani. Ugye otthon elkészített ételt nem lehet behozni a bölcsödébe, ellenben mindenféle saját játékot, amitől a gyermek megnyugszik, rongyi, cumi, ilyen alvós játékok, párna, bármit behozhat a gyerek azért, hogy otthonosan érezze magát a bölcsődében. Aztán ez idővel van, ami kikopik majd, és már csak bekerül a szekrénybe, és már csak az úton fogja magával hozni, és bekerül a szekrénybe. De van, ami végig vele marad. Volt olyan kislány, aki végig abba a takaróba takarózott, amíg a bölcsödébe járt, amit otthonról hozott. Egy gyönyörű horgoltakaró volt például. És még a szekrénybe se tehetnek be az átadóban élelmiszert a szülők, szóval nem lehet élelmiszer a szekrénybe.
Pelenkát az intézmény biztosít, vagy pedig visznek a szülők?
A pelenkát azt a szülőknek kell biztosítani, illetve mindenféle személyes popsi törlőt, popsi krémet, amit a gyerek használ, illetve egy lázcsillapítót, amit szintén a gyermek használ. Azt egy bontatlan blokkal ellátott lázcsillapítóval kell majd érkezniük, mikor majd elkezdik a bölcsödét, és mert ugyan lázat csillapítunk, addig, amíg a szülő oda nem ér a gyermekért, de aztán ugye haza kell, hogy vigye, orvoshoz kell, hogy vigye, meg kell gyógyulni, és akkor újra tud jönni a bölcsödébe. Egyéb más gyógyszerezés nem történik a bölcsödében, csak kifejezetten, hogyha orvos javasolja, és elkerülhetetlen, csak akkor gyógyszerezünk, de ez nem jellemző.
Egészségügyi személyzet is van a bölcsödékben?
Korábban voltak tehát úgynevezett bölcsöde orvosok, de már ez nem kötelező, és már csak így néhány bölcsödénkben van bölcsöde orvos. De ő sem tartott ott rendelést a gyerekeknek, nem is erről szólt. Ha baj van, akkor hívjuk a szülőt, illetve a baj mértékétől függően, vagy mentőt hívunk, vagy majd a szülő elviszi az orvoshoz a gyermeket. Illetve hát első segít nyújtunk, mondjuk ha lehorzsolja a térdét, az előfordul, tehát ha elesik a gyermek, akkor azt kezeljük. Tehát minden, amit a bölcsödében kezelhetünk, első segédobozból, azt kezeljük. De ha ettől nagyobb a probléma, akkor más lépéseket kell tenni.
Van nyári szünet a bölcsödékben?
A nyári bezárás van, a 10 bölcsöde ketté van osztva, és felváltva zárnak be 15 napra, tehát 3 hétre. Ellenben, ha a szülő nem tudja megoldani a felügyeletet, akkor a másik nyitvatartó 5 bölcsödében kérhet ügyeletet a gyermeknek. Ez vagy júliusra esik ez a bezárás, ez a 3 hét, vagy pedig augusztusra, és akkor így váltakozik az 5 bölcsöde között.
És a kollégák szabadságát is így tudjátok megoldani, ugye?
Természetesen.
A magánbölcsödékkel ellentétben a gondozásért itt nem kell fizetni, ugye?
Így igaz, csak is az étkezésért fizetnek a szülők, amennyiben nincs olyan kritérium, ami ingyenessé teheti ezt a szolgáltatást. Akkor jogosult a gyermek az ingyenes étkezése, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy aki tartósan beteg, vagy fogyatékos, akinek a családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, akinek a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, aki nevelésbe van véve, melyet a gyámhatóság rendelt el, vagy akinek a családjában az egyfrejutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. Amikor a szülővel megtörténik az egyeztetés arról, hogy a gyermek bölcsödébe szeretne járni, minden részletet megbeszél a vezetővel, akár azt is, hogy az étkezésre kell lefizetnie majd, vagy sem.
3 éves kora körül hagyja el a bölcsödét a gyermek, tehát 1,5 évig jár. Előfordul, hogy visszajárnak? Tehát mennyire emlékeznek már a 3 éves gyerekek a nevelőjükre ilyenkor, még nem úgy, mint az óvodában, hogy ilyen hűségesen akár szeretettel visszajárnak?
Változó, de az a tapasztalat, hogy ahogy elmennek az óvodába, utána már nehezen, vagy kevésbé emlékeznek. Ha esetleg van kistestvér, akivel még visszajárnak a bölcsödébe, akkor még ez az emlék megmaradhat, de ha nincs, ami miatt visszajárjon a bölcsödébe, akkor már nehezen emlékeznek vissza a kisgyermeknevelőre. De ez is gyerekfüggő.
Szakember hiánnyal küzdötök?
Azt kell mondjam, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert óriási igény lenne arra, hogy kisgyermeknevelők dolgozhassanak még több és még több bölcsödében. Jó a képzés, sok kolléga, sok szakember jön ki az iskolákból, a képzőhelyekről, úgyhogy egyáltalán nincs hiány kisgyermeknevelőben.
A demográfiai folyamatokat ti évről évre itt legalábbis Miskolcon tudjátok monitorozni, ugye? Vagy mennyire tiszta így a kép?
Hát ez nyilván az előjegyzési listából látható, hogy mennyi gyermek születik. Nyilván egy-egy intézkedés esetleg támogatja a gyermekek születésének a számát, akkor láthatóan több bölcsödés van, vagy hosszasabb az előjegyzési lista, és van, amikor stagnál. Most egy ilyen a COVID alatt megemelkedett a születések száma.
Tehát most érzitek ezt, igen, a demográfiai folyamatot, hogy otthon maradtak, igen, az emberek?
Igen, viszont most, minthogyha egy picit ez lecsengene, de várjuk a következő hullámot.
Gyermeknap és hasonló ünnepségeket szoktatok tartani?
Természetesen. Van nyílt nap a bölcsödében, amikor a szülők bejöhetnek, és részt vehetnek egy-két órán keresztül a bölcsöde életébe, a játékba. Van gyermeknap, hát az a nevelési év legnagyobb ünnepe, a gyermeknap. Olyankor tűzoltó, rendőrség, mentőautó, minden előfordul, vattacukor, ugrálóvár, lufik, az csak a gyerekekről szól, arcfestés, minden, amit a gyerekek szeretnek és élveznek, az ilyenkor ott van a bölcsödében, és szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, gyermekeket. Erről a bölcsödevezetők időben értesítik az odajáró gyermekek szüleit, és bátran kérem is, hogy minden szülő menjen és nézze meg, hogy milyen egy ilyen gyermeknap. Hát ez egy hetet hét országra szóló vigasság. Mindenki nevet, mindenki boldog, de leginkább a gyerekek.
Idén is készültök akkor, ugye?
Természetesen, minden bölcsöde, tehát ez nem ugyanabban az időpontban történik, ez bölcsödénként más-más időpontban, de természetesen gyermeknapig, a hivatalos gyermeknapig minden bölcsödében megrendezésre kerül a gyermeknap.
Értékeléseket készítetek a gyerekekről, mint például az óvodában, tehát akár az óvoda, vagy akár a szülő számára?
Olyan hivatalos értékelés nem történik, mint az óvodában, de van egy családi füzetünk, amiben a szülő rendszeresen értesülhet arról, hogy a kisgyermeknevelő hogy látja a gyermek fejlődését, mit tapasztal, és ilyenkor a szülő kezébe kikerül, a szülő elolvashatja is, akkor nagyon boldogak a kisgyermeknevelők, ha a szülő vissza is ír. Van, aki csak aláírja, de ha a szülő visszaír néhány kedves szót, kedves mondatot, az nagyon jól esik a kisgyermeknevelőnek, hiszen azért a kisgyermeknevelő nagyon sok időt tölt a gyermekkel, amíg a szülő ugye dolgozik, és sok mindent hamarabb meglát a kisgyermeknevelő a fejlődésében, mint a szülő, és ez egy jó visszajelzés a szülő számára, hogy honnan, hova jutott a gyermek. Nyilván van egy hivatalos része is a fejlődési napló, de az egy másik dolog. Én a családi füzetet mondanám, hogy az egy jó kapocs a szülő és a kisgyermeknevelő között ahhoz, hogy lássa a gyermek haladását.
Gondolom azért is, mert a szülő laikusként, meg akár első gyermekével mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy milyen, hogy kell viselkedni, miket kell tudnia mondjuk egyes korosztályokban a gyermeknek, viszont a kisgyermeknevelő meg a tapasztalatával és az összehasonlítással már sokkal hamarabb észreveszi, hogy akár a mozgásában, akár a fejlődésében, vagy a beszédében, bármiben fejlesztést igényel mondjuk.
Igen, de mi nem diagnosztizálunk.
Nem? Nem. Egyáltalán nem?
Nem. Ja. Tehát mi csak leírjuk, amit látunk, de nem diagnosztizálhatunk, és nem is diagnosztizálunk. Ha a szülő felveti, hogy ő lát valami eltérést, akkor ebben támogathatjuk, hogy viheti szakemberhez. Sosem baj, hogyha a szülő elviszi egy szakemberhez gyermeket. Mert ha a szakember megállapítja, hogy semmi baj, akkor megnyugodhatunk, hiszen nincs semmi baj. Viszont ha meg fejlesztésre van szükség, azt meg nagyon-nagyon jó minél hamarabb elkezdeni, és mire óvodában megy, már le is küzdötte a lemaradást.
Mondjunk elérhetőségeket.
www.messegyi.hu, ott mindenféle ellátást megtalálnak a hallgatók, és ezen belül a bölcsödei területet is, illetve hát ha valaki velem szeretne beszélni, akkor az én elérhetőségemet is már is mondom. Tehát a mobil számom 70-es 967 88 71, de ez egyébként fönt van a honlapon is az elérhetőségem. Állok rendelkezésre, akár egy személyes beszélgetés során is, és mondhatom minden bölcsödevezető kollégám nevébe is, hogy ők is készségesen várják a szülőket, bátran menjenek, érdeklődjenek, nézzenek szét, és az sem baj, ha valamelyik bölcsöde nem tetszik, akkor menjen egy másik bölcsödébe.
Zsuzsán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Az elmúlt percekben Tóth Istvánné Zsuzsát, a Messegyi munkatársát, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettesét kérdeztem. A folytatásban Nagy Zsuzsannával, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagjával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison beszélgetünk.
Mivel készültek a mai alkalomra?
Egy kis bemutatót fogunk tartani az itt megjelent vendégseregnek. Elsősorban a munkánkat szeretnénk népszerűsíteni, meg hogy az Egyesület Miskolcon létezik. A feladat, amit vállaltunk, az az eltűnt személyek felkutatása, vészhelyzet esetén bevethetőek vagyunk 0-24 órában, önkéntesként végezzük a dolgunkat szabadidőnkben. Általában a munkahelyünkről el szoktak engedni minket egy-egy ilyen éles keresésre. Úgyhogy megpróbáljuk bemutatni, hogy mik azok az alapfeladatok, amiket egy mentőkutyától elvárunk. Ugye nagyban nem tudjuk itt bemutatni, mert a terület ez nem alkalmas rá, de imitálni tudjuk a keresésnek a menetét, meg hogy hogyan is indul el egy kutya keresni.
Hogyan is indul el? Tehát milyen feladatokat oldanak meg a kutyusok?
Tehát ezek a kutyák többféle területen tudnak dolgozni. Vannak egyedi szaggot követő kutyáink, ők a nyomkövető kutyák. A vérebünk az, aki nyomkövető, akit most majd itt fognak látni a jelenlévők. Meg vannak olyan kutyáink, akik területkereső kutyák, ők pedig emberszagot keresnek, akik nem természetes testhelyzetben találhatóak. Ülnek, fekszenek, vagy fent vannak egy fán, vagy be vannak bújva egy bokorba, vagy bárhova.
Mennyi ideig marad meg a nyom, tehát a szag a kutyáknak?
Ez mindig függ az időjárástól, a területtől, hogy milyen területről tűnt el a személy. Ugye a nyom maga, az egyedi szag, az nagyon sok tényező befolyásolja. Nem jó a forróság, nem jó az eső, de hogy azért egy-két nap után is el tudunk indulni egy nyomon. De nyilván az a legcélszerűbb, hogyha minél hamarabb el tudunk indulni.
Milyen gyakran vannak bevetések?
Hát ez mindig az adott területtől függ, meg hogy milyen típusú eltűnésről van szó, mert hogy a mi kutyáink élő embert keresnek. Tehát, hogy mi általában élő ember keresésére indulunk el, azért havi szinten egy-két alkalommal sajnos mindig előfordul. A kutyáknak ez jó, de hozzátartozónak nyilván ez nem annyira megfelelő állapot, amikor a hozzátartozót kell keresni.
Milyen sikerekről tudnak beszámolni?
Milyen sikerekről? Mi egy frissen alakult egyesület vagyunk, 2 éve működünk ez alatt az égisz alatt, előtte is más mentőkutyás csapatnak voltunk a tagjai. A tavaly éven Farkas Péter Zsozsóval el tudott jutni Törökországba a földrengéshez, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjával, és ott 5 élő embert sikerült a csapatnak kimenteni. Most ezt tartjuk a legnagyobb sikernek, de nyilván siker az, ha megtalálunk valakit. Tavaly éven is voltak sikeres kereséseink, nem mindig járt pozitív eredménye, de a keresés az meglett és megtörtént.
Többféle fajta kutyus van itt. Melyik fajták a legalkalmasabbak a keresésre?
Hát nyilván azok a kutyák a legalkalmasabbak, akik szeretnek nyomot követni és ösztönből tudják ezt végezni. De van fajta tiszta kutyánk, az angol vérebb, és vannak keverék kutyáink is. Van német juhászunk otthon, van belga juhászunk otthon, tehát nincs fajhoz kötve. Van, amikor jó a kicsi testű kutya, ugye a szűk helyeknél, de jó a hosszú lábú kutya is, mert az ugye sokkal jobban bírja a tempót. Tehát ez lehet, hogy nem feltétlenül lesz jó a kifejezés, de hogy minden kutya alkalmas valamilyen szinten, csak meg kell keresni a neki megfelelő feladatot.
Hogyan képezzük a kutyákat? Ez egy hosszú folyamat, ugye?
Igen, általában kölyökkorban kerül kiválasztásra az adott kutya, de van olyan kutyánk is, amelyik mentett. Tehát úgy mentett, hogy örökbe fogadtuk, és úgy lettek képezve. Hát azt lehet mondani, hogy egy 1,5-2 év azért kell, mire egy kutyát biztonsággal be lehet vetni egy éles helyzetben. Fontos, hogy a kutya és a kutyavezetőnek nagyon szoros bizalmi kapcsolata legyen, ismernünk kell a kutya összes rezülését ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor mit jelez.
Hány kutyája van otthon?
Otthon 4 kutyánk van egyelőre. Vannak idősebb kutyáink, és már most gondolkoznunk kell majd az utánpótláson. Még nem döntöttük el, hogy milyen fajta lesz, mert azért van felhozatal bőven, amiből lehet választani.
Miért szereti a kutyákat?
Miért szeretem a kutyákat? Mert egy mérhetetlenül őszinte lény, soha nem fog átvágni. Nagyon sok szeretetet adnak, igénylik a törődést, családtagként vannak kezelve.
Kik riasztják önöket?
Magyar rendőrségen keresztül kapunk riasztást, vagyis hát most már katasztrófavédelmen keresztül, vagy pedig a hozzátartozói megkeresésre indulunk el.
Mondjunk elérhetőségeket.
A Facebookon megtalálnak minket, mint Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület, és Farkas Péter az egyesületnek az elnöke.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Tóth István és Zsuzsa, a Meszegyi munkatársa, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettese volt a vendégünk, adásunk végén pedig Nagy Zsuzsannával, a Tiszentúli Mentőkutyás Egyesület tagjával beszélgettünk a könyvtári Majálison Miskolcon. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Emlékszem, szálltunk, minden percben egymásra vágytunk, és volt sok szép álmunk, az idő telt, s mi egy helyben jártunk. Aztán már fáztunk, hideg lett, és mindent másképp láttunk, majd letört a szárnyunk, de még egyszer újra szállni vágyunk. Szárnyak a szívemen, ilyen a szerelem. Tudom, hogy meggyötör, mégis kell nekem. Szerepeket osztunk és játszunk, mint hűtársra vágyunk, de közben néha messze-messze szállunk. Százszor hibázunk, de mindig újra próbálgatjuk szárnyunk, és erősnek látszunk, mégis félünk, hogy magányossá válunk.
Kedves hallgatóink, itt a...